Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente.
Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok, annak is a 149. szent adását. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én Kis Gabriella.
Én meg Fejes Palás. És rögtön egy Facebook linkkel kezdünk. Magasabbra kéne a lécet, nem Facebook idézni.
De hát, ha egyszer ott találtam, én egyébként nagyjából, ugye most már 3-4 oldalt követek, és lassan félek, hogy már valaki egyszer be fog telefonálni az adás, vagy a nyavajgást, ezt most már abba kéne hagyni, hogy miért nincs idő, meg miért szorultam be. Igazából nagyon szerencsés ember vagyok, és a Facebookon csodálatos linkeket találok, szóval Balázs, légy
szíves. Szuper.
Méghozzá most azt találtam, hogy a Geeks nevű csoportban, ahol tényleg tök jó témákat dobnak be a popkultúrában, hogy a Vihar szigetből lesz tévésorozat, és ráadásul az HBO csinálja.
Én ezt fel se tudom fogni.
Igen, ezt írta valaki, hogy ez ugye egy poén, és itt valaki a kommentben írta azt, hogy a történet a film cselekmény előtt játszódna, és hogy az elmegyógyintézet lenne a téma, de hogy hát gyakorlatilag nem a sziget, nem a regényből lesz, hanem ahogyan azt játékoknál, meg fantasyknél szokták csinálni, a világból csinálnak más sztorit.
De hát ez, én mondjuk nem láttam magát a filmet, én csak a könyvet olvastam, de ott eléggé ilyen van egy fordulat, nem?
Igen.
Ami eléggé domináns, így anélkül meg sima ilyen nyomozós thrillernek hinné az ember, nem?
Szerintem nevessük el, mert hogy ugye sok, most az Emmy kapcsán sokszor előjött megint a True Detectives, ami akárhányszor rá gondolok, mindig végig gondolom a sztorit, és iszonyú menő, de közben tényleg teljesen átlagos egy krimi, ha lecsupaszítjuk. Egyszerűen jól lett megcsinálva, szóval, hogyha jó emberek csinálják, akkor szerintem jó alapanyagból, ami aha, nem különösebben.
Hú, abból extra. Is várom már a következő évadot. Aha. Nagyon.
Most már lassan megjöttem.
Adjunk neki esélyt.
Oké. Jól van. Következő. Ki gyűjtötte?
Hát, az még mindig, ami volt, azt szívesen elmondom, ha gondolod. Már megint megy a kötelező fáj. Nem csillapszik, egy hónapja beszélünk azért erről a témáról, szerintem nagyobb mindegyik adásban, és most az irodalmi jelenben megkérdeztek irodalom tanárokat, hogy ére ezek a rövidített, átírt, megfésült, mai nyelvre átfogalmazott kötelező és vagy nem. És ebből vannak szembe menő, de egymással nem ütköztetett vélemények.
Teljesen le voltam sokkolva, én ráklikkeltem és elolvastam, de hát ez így értelmetlen, nem? Tehát én szerintem akkor, ha az a probléma, hogy már nehezen olvasható, nehezen felfogható mai fiataloknak az adott szöveg, akkor ezt vegyük le a listáról, nem?
Hát de a szentek szentjét tiporod lábbal.
Oké.
Jó, nekem tetszettek egyébként a felvetések, vagy legalábbis volt több olyan figura, akik ugye próbálták itt a véleményüket megfogalmazni, sőt, sikeresen megfogalmazták, hogy pro és kontra voltak az ilyen rövidítettek mellett is ellen, hogy van észre, tehát mondott valaki észszerű érvet, hogy miért jó egyáltalán ennek a rövidítettnek a léte. Mert bizonyos dolgokat, tehát magát a sztorit is meg kéne ismerni már szerinte, és maga a történet is átadása legalább működik. Vagy lehet, hogy én nem tudom, milyenek ezek a rövidítettek, tehát, hogy minden mondatot lebutítanak, vagy oldalakat kiszednek, és esetleg van benne eredeti szöveg, mondjuk olyan klasszikus momentumok, amelyek vágás nélkül kerülnek bele.
Én nem tudom elképzelni, hogy értékelhető. Szerintem, tehát nekem az nem olvastam el, meg bele sem néztem, meg semmi, de az a feltételezés, hogy biztos, hogy szar.
Aha. Van ez a felnőtteknek készült rövidített sorozat, ez a Reader's Digest-es.
Igen. És megúsztunk 149 adást, hogy ne kerüljön elő a Reader's Digest, vagy előkerült már.
Szerintem volt, mert nagyon meglepne, hanem, de hát mindegy. Hogy ennek valahogy értelmet teremtenek. Tehát ott pedig önként is dalolva akarják ezt az emberek a kötelezőknél, meg még van ez a nyomás is, hogy el kell olvasni. Én azért vettem elő ezt a cikket, egyrészt mert, hogy nem egy cikk volt, hanem embereket szólaltattak meg, és van, aki magyar tanár, meg könyvszerző, meg stb. A másik pedig az, hogy ugye, ez már csak érinti, hogy néztem ezt a sorozat borítót, és írtam is nektek a jegyzetekben, hogy ránéztem, és itt nagyon bejött egy ilyen egyformák, és ilyen koherens a grafikája, aztán így külön-külön nézegetve nem volt, nem tetszett annyira, de hogy igazából ez a sorozatok és egységes különök iránti vonzódás, ez az emberben megvan, és milyen jó lenne egy ilyen szép kötelező
sorozat. Szóval én is gondolkodtam, ez ugye az egyik érvelés az, hogy így a nemzeti tudatunkhoz kell, hogy ismerjük ezeket a nagy történeteket, ami formált a nemzeti jellem, népi nemzeti jellemünket. De akkor már nem tudom, akkor már nézzük meg filmen, legyen kötelező filmóra, és akkor popcorn betolnak a gyerekeknek, és megnézik a történetet, de az, hogy egy ilyen újra rágott valami névtelen írónak a szövegezése, tehát ez teljesen, teljesen gáz.
Itt három dolog is van hozzá. Az egyik az, hogy érdekes módon egyébként műfordításoknál elfogadjuk azt, hogy a régi műfordítást lecseréljük újabbra. Klasszikus műveknél hajlamosak vagyunk inkább elfelejteni a szöveget, mint hogy átdolgozottat olvassunk belőle. Ez valahol vicces. Persze a saját nyelvről saját nyelvre fordítás az értem, hogy hol cinkesebb. A másik meg, hogy sorozatborítók, meg hogy könyvek elengedése. A magyar könyvipar nem csak kötelezőknél nem tudja megcsinálni, és sorozatnak ugyanaz legyen a borító, hogy hasonlítson magára.
Nekem erről a magyar kiadású James Bond sorozat jutott eszembe, aminek ugye a gerince, hogyha egymás mellé raktad, akkor ki kellett volna, hogy adjon valamit, és elkúrták.
Ez mennyire jellemző, istenkém.
Jaj, van erről valami fényképes?
Majd előkerítek.
Hogy mi történt? Tehát minek kellett volna megjelenni, és mi lett belőle?
Mint gyűjtő, ugye elő tudnám keresni.
Itt jelzem egyébként, hogy a virtuális faszkorbácsot el lehet küldeni most az Astra kiadónak is, akik megoldották azt, hogy a harmadik kötete majd ne ugyanúgy nézzen ki a Hanuraja néműjének, mint az előző kettő nézett.
Igen, ez mondjuk egy szót megér, ez érdekes, mert én is itt próbáltam infót gyűjteni erről az egészről, hogy ez egy két kötet megjelent, ráadásul ebben eddig nem adták ki, ez a két kötet ugyanaz a struktúrája a címnek, ugyanaz a készítője a borítóképnek, a Sántakira, és most azt hiszem, hogy még a méretet is megváltoztatják, tehát én ez az, ami nem tudom, vicces, hogy különösen szíven döfött, hogy még nem is egyforma lesz a méretük ehhez képest, a két könyvhez képest, ha jól tudom, hanem kisebb. És a szím is máshogy fog kialakulni, ha minden igaz, mert ebből a háromból választják, más lesz a borító alkotója, fura ez.
Egyébként összehasonlításnak majd elkérem a gyerektől, tehát nem akartam elhinni, a fiamnak néztük, hogy mi lesz a English, ugye irodalom tananyag, és akkor mutatták a novella gyűjteményt. A fél évnek a témája a science fiction, ami 8-10 novella, ilyen Asimovtól, mindenféle ilyen ismertebb, érdekes névtől, nagyjából mindent olvastam a listán. Tehát így rácsodálkoztam, meg is kérdeztük a tanárt, hogy ugye nálunk az szokott lenni, hogy hát a klasszikusok, meg így felépíteni valamilyen irodalom történet, és mondta, hogy hát igen, az ilyen régebbi, klasszikus, nehezebb szövegeket így a legvégére hagyják az iskolának, mikor már talán képes a gyerek befogadni, de hogy azt is óvatosan.
Ez tök jó. Mindenképpen valamilyen módon digitalizált meg lesz az olvasmánylistát, szerintem akár beszélhetünk is róla.
Oké, meg fogjuk tartani, mindenképpen egy jó válogatás. Nagyon kemény. Na, még ez a következő, itt a elkönyv olvasós téma.
Azt pedig én dobtam be, mert ezen a héten először, sőt, ugye általában az elkönyves magyar biznisz kezdete óta először jött szembe olyan olvasmánycsomag, ami amire azt érzem, hogy ez így most ötletesen össze van rakva, annyiba kerül, hogy megérje megvenni, tudja azt mondani magáról, hanem is teljesen, de azért ilyen viszonylag határozottan, hogy e-könyvet megéri olvasni, és az e-könyv az olcsóbb, mint a papírkönyv, és van valami előnye neki. És mindezt azért, mert ilyen tankönyv, vagy nem, kötelező olvasmány csomagokat raktak össze az iPubs, és nem olyan könyvek, amiket amúgy nem lehet beszerezni, mert nekem fent van nagyon sok klasszikus, de az, hogy nem kell nekem szórakozni azzal, vagy nem kell a szülőnek azzal szórakozni, hogy 5-6-7-8 kötetet ő maga tördel át ebbe, hanem helyette egy ezeresért két sör áráért megkapja, az egy tök jó ötlet.
A következő viszont az én gyűjtésem, ez a Guardianben jelent meg ez a cikk napokban. Ott is ugye uborka szezon van, én úgy érzem, úgyhogy egyre több ilyen top lista van, ez az aktuális, az nagyon tetszett. Top 10 étterem vagy bár az irodalomban, hatalmas téma. És akkor nyilván tehát egy csomó olyan szembe jön, ami rögtön nektek is eszetekbe jutna. Ugye a Douglas Adams, ahol a koktélját felszolgálja. Univerzum végén, vagy hogy van ennek a pontos neve?
Magyarul vendégre a világ végén.
Igen, igen. És azon kezdtem gondolkodni, hogy mi az, ami ebben nincs benne ebben a listában, és esetleg magyar vonatkozású. Aztán egy a filmen át jöttem vissza, biztos mindenkinek megvan az a Szindbád jelenet Latinovicsal, amikor az étterembe eszik. Most ugye az Crudy novellákból készült, és nem is biztos, hogy ez benne van az eredetiben, de nekem így a irodalom és magyar és étterem kapcsán ez jutott rögtön az eszembe, és elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem az adás előtt a videót, és rettenetesen éhes vagyok. Ugye láttátok ti is, és az a felejthetetlen pillanata, hogy egy rendkívül elegáns mozdulattal a csontból így egy nagyon finom mozdulata kiüti a velőt.
Ez a velő kiesik, te jó Isten!
Hogy hívják magát, barátom?
Venderinnek legalázatosabb szolgálatára.
Van magának felesége?
Volt nagyságos.
Talán meghalt?
Más történt.
Habár a répárt nem nagyon kedőlem.
Hozhatom a velős csontot, nagyságos uram.
Valóban. Csak arra figyelmeztettem Vendelin barátom, hogy kenyérszeleteket pirítsanak hozzá, mert a zsemje ilyesmihez nem nagyon alkalmas. És forró legyen, mint a babám szív.
Igen, ebben az a szép, hogy mindenki elábrándozik, meg beperrásodik a szeme, és amikor eljön az ideje, hogy az ember mondjuk éjjel, az idiótája beszerzi a velős csontot, és megfőzi, és kicuffantja, és rákeni a pirítócsra, és három falat után úgy érzi, hogy kiöntötték gipszel a gyomrát.
Hát mi nem tolod a sört mellé, mint ahogy a főszereplő Szindbád.
Viszont a szépség az...
Velőrű eszembe, hogy itt van egy hamburgeres Hongkongban, akinek az a specialitása, hogy nagyon finom velőt kever a húsban, és ami elképesztően fantasztikus élménye, hogy így ilyen tartalmas, és ilyen tényleg nagyon finom gazdag íze lesz tőle a hamburgernek, úgyhogy ez is egy dolog, amit üzleti ötletként elcsomagolok az agyamba, és majd otthon kicsomagolom, hogy legközelebb a hamburgeremben velő van.
Amikor itthon jársz, akkor a Borsban álljunk meg egy Brain Dog szendvicsre. Az halapenyós velős dolog. Már sikerült embereket rábeszélni, sosem egyszerű, pedig csodálatos.
Csodálatos mesés.
Viszont szóval van egy olyanom hozzá, hogy zöld vendéglő, ha már. Már a címe is, de abban a fehér villaregényben viszonylag sokat járnak egy teljesen nihil magyar kis vendéglőben, amit azért inkább kocsmaként használnak, mint vendéglőként a szereplők. És biztos tudnánk még hozni a példákat.
Hát igen, például bármelyik Tarr Sándor történetben nagyszerű kocsmák vannak, ami nem jut eszembe a neve, de a mi utcánkban az a néni, aki a saját kis borát méri ki reggel, és úgy jönt rá, hogy tudja, hogy úgyis még remegek ezek az első fogyasztóknak, és ki fogják lötyögtetni a felét.
Szerintem itt a második világháború után egész biztos, hogy nagyon jól találunk ilyen kocsmás meg báros témákat, de szerintem a magyar irodalomban azóta nem ettek jót. Tehát mind ilyen békebeli éttermek, meg fogadók, meg ilyesmi jutna az ember eszébe. Tehát így belegondolsz így a szocializmusban nem az volt, hogy a gasztronómia inspirálta az írókat, maximum így kávéház szinten, és az is ilyen, ez azért kicsit nem oké.
Beindult Cserna Szabolcsék, pont a Fehér Bélával ugye csinálták a kötetet, meg
Foodfesten főztek valami ilyen irodalmár dolgot, jaja.
Igen, szóval van ennek most már újra. Igen.
És hát amit én majd mesélni fogok, hogy mit olvastam, az is ilyen lesz, bár az máshonnan indul, és...
Igen, most én kivételesen nem kajáról beszélek, ezért te fogsz kajás könyvet.
De szerintem akár is jutatunk ide, hogy ki mit olvasom.
Szerintem vágjunk oda, hogy beszélj akkor erről te.
Igen. Jó, hát akkor én egy laza kapcsolással. Kedves hallgató, kivételesen az a rész jön, amikor a munkahelyemet fényezem. Mert hogy futnálunk egy sorozat, aminek az a címe... Te Jósti, mi lett a végén a címemt? Sokat gondolkodtunk, hogy lehet belerakni az összes létező szót, ami így leírja. A Simán Vándorszakács néven emlegetjük, oké. Okay. És ez egy magyar életművésznek a naplója, akire miután kibuliztam, hogy ő egyáltalán kicsoda, vagy meddig hány méter, azután 2013 februárjában volt találtam egy olyan tudósítás, hogy Bamako-ban fogadta a magyar realizókat, és valami kopja feltállítottak. És akkor már nagyon régen Afrikában volt. Hát ebben a naplóban, amit én elolvastam, és ez az első 20 rész, az nagyjából egy félkönyv. És hogyha végigfut, akkor egy teljes könyvi anyag lesz. Abban jár Amsterdamban, részt vesz a Kaukázus rallin, szakács lesz Dél-Afrikában, nyomorog egy kicsit Maliban, és volt még 2-3 afrikai ország, most nem jut eszembe. És időnként hazatér a Káli-medencébe, ahol a családja mindig elszörnyedve méri végig, pláne amióta egyszer találkozott kettő magyarral valahol Közép-Amerikában, és velük nem csak ittak és szívtak, hanem az utóbbi két magyar az készített róla videófelvételeket is. Ez szerencsére nem dobja ki az internet egyébként, de a családja nem áll szóba vele azóta.
Én egyetlen cikkbe így beleütköztem, mert természetesen rendszeresen látogatom én is a vs.hu oldalt, és én is elszörnyedtem itt a kábítószer fogyasztás témán, tehát így tényleg így van egy hangulata ennek, és nem a gasztronómia címe ellenére.
Egészen iszonytató nihilizmus folyik ki belőle egyébként, plusz iszonytatóan sok nő. Én időnként viszont vannak benne receptek, amúgy én így, hogy végigolvastam, így 8-10 receptet már találtam benne. De legalább annyira szól az én pusztításra, mint a gasztronómiáról. Ugyanakkor nagyon szórakoztató. Ez semmilyen módon nem lehet túlélni azt, amit ez a fickó csinál, ennek ellenére még életben van. És megnéztem egy 2008-as felvételt, az viszont megvolt a Kaukázus ralliról, ami vagy két fejezet. Ebből a könyvből, vagy ebből a cikksorozatból. És az meg pont annyira őrültnek tűnik, mint amilyenek leírja. Eleve az a ralli, amit kísér egy rockzenekar, és az anyukájuk, aki ilyen Woodstocki asszonyság, ennek megfelelően az elmúlt x évét Ázsiában és Afrikában utazgatva töltötte, amikor nem a zenész fiait kísérte videózva. Meg a innen-onnan odavetődő emberek, a Moszkvicssal, meg Nívával induló idióták. Szóval, hogy képek láttán már úgy kicsit szögre akasztottam azt, hogy ez fikció, az nem lehet igaz, ilyen emberek nincsenek. Valószínűleg az a még szörnyűbb igazság, hogy ilyen emberek vannak, és köztünk élnek, és időnként szembe jönnek, és látjuk őket az éjszakai buszon. És pont ezért megírja olvasni, mert hogy teljesen őrült. Na.
Egy alternatív valóságban él.
Igen. Kicsit olyan, mint az egyenlítő magyar-afrikás írónak a világában lenne, vagy hogy onnan csöppent volna ki ez a fickó.
Kíváncsivá tettél. Én viszont ez most kivételesen nem kajásot ettem, de drogok azért nyilván ebben a könyvben is lesznek. Ugyanis a 80-as évek zenéjéről szól, az a cím, hogy Mad World, An Oral History of New Wave Artists and the Songs That Defined the 80s. És hát olyan 30, azt hiszem 35 vagy 36 szám meg zenekar szerepel benne, mindegyik meghatározó, ilyen Durán, Aha, tehát az összes ilyen dolog, amit próbál a 80-as évekből elfelejteni az ember, és mindegyikhez tartozik egy ilyen kis visszanézés, hogy kerültek bele a zeneiparba, amik voltak az első sikerek, aztán szó van ugye a meghatározó számuknak a története, és van egy interjú minden egyes művésszel ebben, tehát így nagyon sok érdekes háttérinfót lehet megtudni, meg el lehet gondolkodni azon, hogy tényleg mi volt ez a 80-as évek. Nekem egyébként mindig az volt így a véleményem utólag, hogy a legsötétebb évtized a zenében, és elképesztő rettenet dolgok történtek. Most nyilván a könyv kapcsán is véghallgattam azokat a számokat legalábbis, amire hivatkoznak. És nyilván ami 80-as években így nagy kedvencem volt, és rettenetesen széthallgattam, az már teljesen megkopott, és hallgathatatlan, meg azok a számok, amik még a mostani ilyen klasszikus szarokat sugárzó rádió műsorokba folyton hallatszanak, tehát túl voltak játszva, azt nem lehet meghallgatni, még a kedvencek is voltak, de volt egy pár olyan dolog, amit annó nem hallgattam, és most meg jó volt megismerni és belehallgatni. Jó példára, amikor az ABC, amit így 80-as években sose hallgattam, valahogy nem került bele a szórásba, és most így jó pofa számokat találtam tőlük. De mondjuk a Durán nekem ilyen az kapcsolódik hozzá, például a legeslegelső hanglemez, amit vásároltam egy ilyen BMW karácsonyi vásáron, az Durán album volt, és nagy rajongó voltam, és egyszerűen annyira túljátszották azokat a számokat, és nem bírom meghallgatni. A mellékhatása egyébként ennek a zenehallgatásnak, hogy most a RDIO zeneszolgáltatás, amire előfizettem, folyamatosan ilyen 80-as évekbeli szarokat ajánl. Nem tudom, hogy tudom újra megtanítani, hogy ez csak egy egyszeri dolog volt, és akkor nem ezeket kérném.
Van egy jó hírem, ezek általában gyorsan tanulnak. nem tudja az ízlésem, mert csak az, hogy mit hallgattam az elmúlt két hétben.
Aha. Én ebben reménykedek én is, meg különben vége a világnak. Tényleg, aki így benne volt, nekem a 80-as években kezdődött az, hogy nagyon, tehát elkezdtem foglalkozni a zenével, voltak kedvenceim, rögzítettem a rádióból albumokat, borítókat rajzoltam a kazettára, megvásároltam ugye a Bravo magazinokat, és kiragasztottam a matricákat belőle, meg próbáltam értelmezni a számszövegeket így angolt tanulva, és próbáltam értelmezni, hogy itt a férfiakon miért van ennyi festék, meg ilyen frizura. És hát sok választ kapunk ebből a könyvből ezekre a dolgokra. Szóval aki így korombéli, vagy így érintette ezt az évtizedet, érdemes elolvasni, és kicsit a háttértörténeteket is meglátni mindenképp.
Amit egyébként megtehetsz, én ezt a múltkor megpróbáltam, megnézni egy-két évad Miami Vice-ot.
Ó, pár éve nekem is így beindult, fantasztikus élmény. És kedvet kap az ember, igen, az zakóhoz. Föltűrt újú fényes zakóhoz.
A rövid zakó, igen.
Ja, igen. Én csak csóváltam a fejemet ezen az egész történetben, hogy mesélted, mert én még most mindig tudom élvezni ezeket a számokat. Egyszerűen az a patina, amit így ráhordott az életem az egyes számokra, az így átviszi. Tehát, hogy ettől még úgy ez egybe tartja ezeket a dolgokat, és amikor hallgatom, akkor lehet, hogy te, Balázs, képes vagy már arra, hogy magát a zenét hold ilyenkor. De én akkor hallom azt, hogy ott van ez a suli buli, meg ezek a pillanatok az ember életéből, és már visszatörölhetetlenül hozzácsapodnak.
Nem tudom, én például most nem tudok egy Depeche Mode számot meghallgatni, mert már annyiszor hallottam olyan környezetben, hogy egyszerűen tényleg, mint mikor most már ilyen cukros kólát, ha iszok, egyszerűen nem bírom meginni, mert nagyon édes. Meg hát nekem amikor a 90-es években elkezdtem ilyen egyéb ilyen alternatív zenéket, meg ilyesmit hallgatni, ez pont ezzel a fajta ilyen nagyhaj, nagyszintig szaxofon, szóló dolgokkal való szembefordulás volt, ugye addig így inkább így, amit a rádióban lehetett kapni, meg a Bravo életérzés, ugye abból tudtam válogatni zenéket, és akkor volt utána, hogy elkezdtem tudni beszerezni olyan dolgokat, ami már tényleg engem érdekel, meg tetszik, meg jobban definiál, és akkor ez a fajta szembefordulás is lehet, hogy okozza, hogy most már nem szívesen hallgatom nagy részét ennek a katalógusnak, de a könyv maga az kurva jó.
Itt érzem, hogy kimondod a szaxofon szót, ami tökéletesen indokolatlan minden szempontból létezése is. Úgyhogy ezzel szerintem magyaráztad.
van ez a Spandau Ballet szám, ez a Gold, tehát az például, tehát azt érdemes a videóval megnézni, tehát van, amit nem elég olvasni róla, meg meghallgatni a számot, hanem a YouTube-on ki kell keresni a videót, és egyszerűen néz az ember, hogy ilyen lépjen.
Igen. Sőt, ez az a zene, amit így az ember, tehát eszedbe nem jut, tehát így mondja valaki, hogy ez a Gold, és nem tudod mi az, de abban a pillanatban, hogy felcsendül az első taktus, így rád szóval.
A szaxofonnal, rögtön az elén, telibe.
Minden.
Hát ide lehet, hogy egy kicsit dolgozok az adáson, és bekeverem. De még előtte, Gabi, mondd el, hogy te mit olvastál.
Az adásnak próba azért betettem a kertünk írja.
Igen. Jó. Én viszont teljesen mást, és lehet, hogy volt benne 80-as évek, van benne étel, meg bármi, amiről eddig beszéltünk, drogok mindenképpen, de valójában egy teljesen más műfaj, amit én hoztam. Nagyon érdekes könyv, ugyanis Ferdinand von Schirach, vagy Schirach, igazából inkább Schirach, az úriember, aki írta, és nagy siker volt Németországban, idehaza is kiadták több könyvét, az első kötetnek az a cím, hogy Bűnös, a második, ha jól emlékszem, az Ártatlan, szintén kérdőjelen a végén. Ez az úriember, ez egy ügyvéd volt, ráadásul mindenféle rázós ügyekben tett, hogy ilyen az ügyvédek arisztokráciájába tartozott, és mindenféle kemény bűnözőkkel foglalkozott. És fogta magát, megírt pár sztorit. Kiadta, és rohadt nagy siker lett Németországban, idehaza is megpróbálták ezt elsütni, nem tudom, hogy mennyire lett nagy siker. Én akciósan vettem ezt a könyvet, ami lehet, hogy jelzi, hogy túl nyomták. Minden esetre már jó ide érdekelt, egyáltalán nem friss könyv, hanem már jó pár éves, de annyira nem, hogy előre ugorjon a listámon, de így akciósan elővettem. Amikor olvastam, közben eszembe jutott, hogy mint már tapasztalt és sok évet megélt ember, nekem a gyerekkoromat meghatározta egy a magyar műsor, a Kék Fény, amelyet vagy nézhettünk, vagy nem. Minden esetre nagyon... Tehát az volt az igazi krimi adag a Derrick és a Két férfi egyeset mellett, amelynek volt egy kötete, a Kék Fény címmel szintén, Szabó László a szerzője, ahol ilyen tematikusan csoportosítva a kis balhézásoktól egészen a brutál bűnözésig, a gyilkosságig és a politikai bűnözésig, és hát ilyen galerik, meg huligánkodások, meg verekedős ilyen balhézások, az volt talán ugye a politikai bűnözést érintő dolog. Voltak csoportosítva ezek a sztorik is, és én arra emlékszem, hogy ilyen szétesett a könyv, annyiszor olvastam, nagyon érdekelt az egész. Még akkor is, hogyha már kiskoromban is éreztem, hogy ezek a helytelenítések, amik benne vannak, ezek nagyon ráhúzott dolgok, és nem igazán értettem, hogy bizonyos dolgok azok miért számítanak bűnözésnek, nem a gyilkosságról beszélek persze. Tehát valahogy úgy kell elképzelni, hogy ez a fickó is, tehát igaz, valós történeteket dolgozott át, gondolom azért kellően megváltoztatva mindent, hogy ne legyen balhé, nyilván erről oda tud figyelni, és ez a 11 történet, ami valós bűnözők bűneseteket ír le, ez valamiért rohadtul működik, miközben nem mindig működnek, tehát nem lennének önálló novelleként, hogyha elmondom a történetet, akkor nem épülne fel rendesen a sztori. Gondolkodtam, hogy az egyik történetet így egyszerűen elmesélem, elspoilerezem, mert ha elmondom a történetet, akkor oké, záksom, mi van. Mégis, ahogy ez a figura megírja, valamiért annyira életre kelnek és valóságosá válnak, hogy az ember megbocsátja azt, hogy ugye ma már annyira sokfajta krimit olvasunk, és annyira jó minőségű szövegek jutnak el hozzánk, hogy szerintem eléggé magasan van már a léc, hogy mi a jó krimi egy magyar olvasónak. Akár még akkor is, ha csak magyarul olvas, mert elég jó szövegeket kapunk meg. És itt van egy sztori, egy kelet-európai fiatal lány, aki saját családi tragédiája után átjön Németországba, ott teljesen egy-két mondattal megfogalmazza, minden dráma nélkül prostituált lesz, összejön egy hajléktalan figurával, és akkor ők ott így élik az életüket egészen addig, amíg egyik kuncsaft, a lány egyik kuncsaftja a szívrohamban meghalt. És amíg a csaj valami, nem is tudom miért, telefonját keresi, és elhagyja a lakást, ahol az aktus bonyolította volna hazaira a társa, aki meglátja a hullát, és azt gondolja, hogy a csaj ölte meg, és ezért ez a figura, a hajléktalan társ, ez sírva, zokogva és hányva apró darabokra metéli a szerencsétlen tetemet, és egy fekete szemetes zsákokban elássa a parkban. Persze kiderül az egész, kiszedik a holttestet, megvizsgálják, hogy infarktus volt, és a történet végül is felmentik őket, mert csak azt mondom, hogy halottal volt, tiszteletlen viselkedés, vagy valami ilyen, most ki kéne keresni, mert a jobb szó volt, de valami hasonló, tehát hogy az ember így volt, megáll, hogy mi ez a megfogalmazás, és mivel, hogy nem emelnek, tehát nem panaszolja be senki, hogy nincs vádemelés, azért valahogy tett, hogy megúszszák, és az egész sztori végén ez a párocska ott ül ugyanabban a bérelt szobában, néznek maguk el, és így azt mondják, hogy ezt most jól megúsztuk, egy kicsit most változtatni kéne az életünket. Vége, ennyi. És valahogy mégis az egész pont emiatt, mert nincsenek benne nagy dolgok, nincsen benne az, hogy az életben itt a végén mégis mit találnak egy aranyölteli táskát, és valaki megmenti őket, és megszabadítja az életük terheitől, amiben belekeveredtek, amit így felhalmoztak. Nagyon-nagyon-nagyon élettel, tehát nagyon jól működik például ez a sztori is, de más történetek is, ahol egyszerű huligánok, akik belekeverednek egy lopásba, ami nagyon eldurvul, mert nagyon rossz embertől loptak, aki sokkal keményebb, mint ők, stb. Sablon történet, de a végére a sztorinak az ügyvéd bevág egy telefonbeszélgetést, ahol ez a három nem nagy IQ-val rendelkező piti bűnöző, ez beszélget valamiről, és egy Tarantino jelenet a kutyaszorítóban körülbelül ilyen kategória, vagy hogy kész, miről beszélgetnek ezek, és életre kelnek ezek a figurák. Én nagyon élveztem. Önállóan egyik sem volt nagy dur, de ez az egész így egy nagyon jó metszetet adott, és nincs benne ítélkezés, nagyon nincsenek benne kiemelten jó karakterek, rossz karakterek, rögzítés van, és az ember megkapja ezeket az életdarabkákat, amelyekhez egyébként nem férnénk hozzá, vagy esetleg a Blick oldalán, ami meg másképp tálalja nekünk. Abszolút szórakoztató volt, én a következő kötetet is be fogok fizetni. Ettől függetlenül nem ugrott az írra továbbra se a beszerzési listámon, de hogyha úgy adódik, akkor biztos vagyok benne egy kellemes olvasmányélmény, ami erre számíthatok.
Nekem a német bűnözés Derek meg Harry jut eszembe, meg Simanski természetesen.
Volt annyi szinte jó német, meg én hoztam annó a Jakob Arjuni, neki ilyen török nyomozója volt Németország.
Igen, igen. Igen, tehát hogy érdekes az, hogy egy nagyon jó meccetet kap az ember a német világról, a társadalomról, mert itt is mindenféle bevándorlók, tipikus bűnesetek, tipikus életek, szituációk vannak. Nyilván azért ezek extrém helyzetek, meg extrém karakterekkel, de azon is gondolkodtam, hogy manapság születhetne ilyen könyv idehaza, hogy érdekelni az embereket.
Korábban tudok neked mondani ilyet.
Tudom,
de még érdemes ránézni. A Kristóf Attila, aki nagyon sokáig a Nemzetnek volt az újságírója, még fiatalok. Volt egy évig a rendőrség mellett ilyen embedded reporter, vagy másfélig. És ebből írt két ilyen tényregényt. A Konok Zsaruk, Hiszékeny gyilkosok, meg nem tudom mi a másiknak a címe. Szocialista rendőrség hogyan működik, amikor már elkezd felpuhulni annyira a rendszer, hogy a keleti mellett állandó jelleggel állomásoznak az arab pénzváltók, és így tovább. Tök izgalmas, nagyon nem szocialista krimis dolog. És kb. Kétszer a terán.
Jó hangzik.
Egyébként érdekes ez a Kristóf Attila dolog, mert ugye sok krimie is megjelent, és szerintem volt is, amikor olvastam őt, akkor téma volt a krimie, de majd visszakeresek. Mert nem, hogy arra emlékszem, hogy ti mit, hanem, hogy én mit olvastam itt az adások során, de valamiért teljesen elfelejtődött, míg a többi magyar krimírót, így próbálják valahogy életbe, vagy legalábbis jobban bevonultak a köztudatba. Nem tudom, hogy ő miért lett ilyen
mostoha. Amit ő kriminek írt, az ilyen nagyon szocialista. Hát ott van benne az atyáskodó őrmester, aki a város lumpen elemét próbálja jó útra téríteni. Nem lehet nem röhögve olvasni ma már.
És így a magyar krimitől teljesen függetlenül közben itt a család lehúzta a WC-t. Reméljük, hogy hallatszik az adásban.
Hallatszik.
Szuper. Nem direkt volt.
Szerintem ennél jobb még szó nem.
Így van. Ezzel a mély gondolattal akkor a 149-es adás befejeződik.
Sziasztok!
Hello. Sziasztok!